az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az első tizedben Ferenc pápa Augustus ima szándékára imádkozzunk, hogy a politikai vezetők saját népük szolgálatába álljanak, az egész emberiség fejlődéséért és a közjóért dolgozzanak, miközben gondoskodnak azokról, akik elvesztették munkájukat, és elsőbséget biztosítanak a legszegényebbeknek.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Mégében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk megostorozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Mikéljében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A harmadik tizedben egy édesanyja élete javulásáért kéri a szűzanya közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben egy beteg testvér sikeres műtétjéért kérjük a szűzanya közben járását.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Mégében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A negyedik tizedben egy beteg édesanyja kéri a szűzanya közbenjárását saját maga és fia gyógyulásáért, valamint oltalmát kéri családjára békéért és szeretetért. Ugyanebben a tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, és kéri oltalmazó szeretetét fiára, mennyére unokáira.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki élettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozva.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az 5. tizedben egy nagyon vallásos tokai édesanyja műtét utáni teljes gyógyulásáért kérjük a boldogságos Szűz Mária segítő szándékát. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya közben járó segítségét egy bekecsi édesanya mielőbbi sikeres műtétjéért.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Ezt a rózsafűzér imádságot az Egri Fertálymesteri Testület nemzetünk keresztény megújulásáért ajánlja föl. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Áld meg, Uram, Magyarországot, áld meg, Uram, a te magyar néped, oldozd fel és szabadíts meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől.
Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától.
Segíts minket, Uram, hogy a jó győzön, és ne a gonosz. Az igazság győzön, és ne a hamisság. Az erő győzön, ne az erőszak. A szeretet győzön, ne a gyűlölet. A józanság győzön, ne az indulatok. A megfontoltság győzön, ne a kapkodás. Az okosság győzön, ne az ostobaság. A szolgalom győzön, ne az irítség. A tehetség győzön, ne a könyöklés.
Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat. Kincseinket nehogy elpazaroljuk. Hazánk szép tájait őrizzük meg éppen. A földet, a vizet, a levegőt tisztán. Az egészségünkre jobban vigyázzunk. Fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és a szegényeket, tiszteljük, segítsük. A betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni.
Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokba teremtsük otthonokat, az otthonokba egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete.
Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól. Oltalmazz és védelmez minket a súlyos csapásoktól, szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg. Adj nekünk bort, búzát, békességet, változtasd át a bort a te szent véreddé, a békét, a te békédet örök örömünké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Rózsafűzér imádságot közvetítettünk a rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Fertálymesterek imacsoportja vezetett. Imádkozzanak legközelebb is velünk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Az élet titka abban rejlik, hogy Jézusra hallgatunk. Fogd az evangéliumot, olvasd el, és figyelj arra, mit mond Jézus a szívednek. Mert az örök élet igéi nála vannak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar szentmisét a moldvai csángók, miután Josif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar szentmisét celebráljanak a moldvai településen, közölte a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztor Tinka néprajzkutató. A római katolikus vallású moldvai csángók eddig csak Bákó megye székhelyén, Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen, havi egy alkalommal magyar nyelvű szentmisére. Pusztina az első csángók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű szentmisét. a moldvai magyar nyelvű szentmiség bevezetéséért évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta. Az egyesület tagjai július 23-án voltak püspöki kihallgatáson, Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerint Balmazújváros polgármesterén múlik, hogy kapnak-e fizetést a település önkormányzati dolgozói. Latorcai Csaba Budapesten, miután átvette Hegedűs Péter polgármester petícióját, azt mondta, a minisztérium áttekinti a dokumentumban foglaltakat és segíteni kíván a probléma megoldásában. Az ügy előzménye, hogy az önkormányzat a jogszabályban meghatározott március 15-i határidőig nem fogadta el az idei költségvetést, valamint a tavalyi zárszámadás sem a kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére. A törvénysértés miatt eljárás indult a kúrján, amely még nem döntött az ügyben. Az államtitkár azt mondta, amíg a kúrja nem dönt, addig felfüggesztették a város finanszírozását. Erdészeti szakértői hálózat létrehozásával bővítette idén az erdőgazdálkodás terén nyújtott szolgáltatását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hívta fel a figyelmet a köztestület a távirat irodának küldött közleményében. Kiemelték, a felkészült, naprakész tudású erdészeti szakértők személyes tanácsadás keretében viszik el az információt a gazdákhoz. Ezáltal csökkenthetik a hatóságok és a szakszemélyzet leterheltségét. Hozzájárulhatnak a rendezetlen gazdálkodási viszonyú magánerdőterületek felszámolásához és az ágazat versenyképességéhez. A tájékoztatás szerint az erdészeti szakértők kiegészítik, és a korábbiakhoz képest komplexebbé teszik a kamara, illetve a falugazdászok által az agráriumban nyújtott szolgáltatások körét. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesését követően nagyrészt derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható, jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de a vízpartokon ennél enyhébb, míg a hidegre hajlamos területeken hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Gárdonyi Géza az Öreg tekintetes című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Hallgassák nyitott szívvel! Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el Egerben, így centenáriumot ünnepel, no nem csak Eger, hanem az egész magyarság. Ennek könyvajánló műsorainkban is szeretnénk szentelni egy kis figyelmet, mert hát nem mehetünk el emellett szó nélkül. Nemrégiben beszélgettünk egy Szabó Magda regényről, most akkor jöjjön Gárdonyi. Milyen könyvet hoztál Gárdonyitól a hallgatóinknak?
Most először Gárdonyi Gézának az Öreg tekintetes című regényét, ez egy kis regény hoztam, ez egy kevésbé ismert munkája talán Gárdonyinak. Nyilván a hallgatók többsége, mindenki ismeri az Egri csillagokat, a Láthatatlan embert, az Ida regényt, de az Öreg tekintetes talán egy kevésbé ismert munkája, annak ellenére, hogy egy nagyon fontos munkájáról van szó.
Te személy szerint mikor ismerkedtél meg ezzel a művel? Mert nagyon sokszor már van az, hogy gyermekként megfog minket egy könyv, vagy nem is nagyon fog meg, aztán felnőttként egészen máshogy olvassuk el újra. De említetted, hogy ez nem is annyira ismert műve Gárdonyinak.
Én ezzel abszolút felnőtt fejjel ismerkedtem meg, sőt ennek egy külön története van, lehet, hogy a hallgatók ismerik is, hiszen a rádióban is szerepelt egy idős néni, akit én 95 éves korában ismertem meg, és ő ismertetett meg engem Gárdonyinak egy másik regényével, a Bibivel. majd egyszer beszélünk arról is, mert ez meg még kevésbé ismert műve Gárdonyinak, és akkor ezt megvettem, elolvastam, és rájöttem, hogy mennyire nem ismerem a Gárdonyi életművet. Nyilván az Egri csillagokat én is, mint mindenki olvastam, mint kötelező olvasmány, az Ida regényt is, a Láthatatlan embert, Isten rabjait talán még azért úgy az emberek olvasták, de az Öreg tekintetes nekem teljesen így kimaradt a korábbi életemből. Kicsit tanulmányoztam Gárdonyi életművét, és ő saját maga úgy tekintett erre a műve, mint a legművészibb alkotása. Mert egyébként ez egy nagyon fontos lélektani mű, és hogyha már az Egri csillagokat említettem, akkor a könyv keletkezéséhez hozzátartozik az, hogy ezt rögtön az Egri csillagok elkészülte után kezdte el írni, utána félretette, csak néhány évvel később 1904-ben fejezte be, de akkor meg úgy mondjuk azt, hogy leült is megírta egyből. Hát az én példányomban nem 1905-ben jelent meg, mert ez egy Dente kiadás, ezek az 1920-as években jelentek meg sorozat formájában. Az enyém éppen egy számozott példány, de egyébként több színben, több formában megjelent. Úgy tudom, hogy új kiadásban is megjelent, illetve néhány évvel ezelőtt a Kossuth könyvkiadónak volt egy Gárdonyi díszkiadás sorozata, abban is megjelent. De szerintem annak, hogy az ember egy régi példányt olvas, annak megvan a maga varázsa.
Miért fontos szerinted ez a mű a Gárdonyi életműben? Miért jó, ha Gárdonyit tanulmányozzuk, különösen így a centenárium évében azért nyilván egy kicsit nagyobb fókusz kerül azokra a műveire is, amelyeket kevésbé ismerünk. Hát természetesen az Egri csillagok a legismertebb műve. Általában egy magyar ember olvasta is, látta a belőle készült filmet, meg még esetleg talán egy vagy két Gárdonyi művet még a kezébe fogott, vagy az Én falumat gyerekként. Hol helyezkedik ezzel a Gárdonyi életműbe, hiszen Gárdonyi Géza, szögezzük le, az nem egyenlő az Egri csillagokkal.
Így van, pedig egyébként nagyon sokan szerintem őt mint történelmi regény szerzőként azonosítják, pedig ha tanulmányozzuk az életművét, akkor csak egy kisebb része ez a téma, hiszen ő inkább társadalmi regényeket írt. Tehát a saját koráról, a saját tapasztalatairól, mint ahogy említetted, hogy az Én falum is, nyilván az az ő tanítói éveiről szóló munka, ez pedig abszolút egy kortárs mű. Tehát, hogy az Öreg tekintetes az az ő saját korában játszódó, az ő saját életében aktuálisan jelenlévő problémákról, az aktuális társadalmi változásokról, társadalmi problémákról szól. Tehát ez tényleg mondhatjuk azt, hogy az ő korában ez egy igazi kortárs regénynek számított. Nyilván mai szemmel ugye nem úgy tekintünk, hogy hát 1905 azért már mégiscsak 117 évvel ezelőtt volt, de ugye Gárdonyi ezt 1905-ben írta, és ez az abszolút a századforduló életét mutatja be.
A címről beszéljünk egy kicsit, mert az mindig nagyon érdekes, hogy miért is ezt a címet adja egy író a regényének. Én az Egri csillagok című művét egy kicsit hathatósabban áttanulmányoztam, kutattam, és már ott is láttam, hogy a címben nagyon bizonytalan volt, rengeteget változtatott rajta. Mi a helyzet ezzel a címmel?
Olvastam róla, hogy nem ez volt az eredeti, vagy nem ez volt az egyetlen címötlet, fogalmazzuk meg így. Több ötlete is volt, de saját maga valószínűleg ezt találta legjobbnak. Egyébként szerintem is egy nagyon találó, hiszen az, hogy az Öreg tekintetes, lehet, hogy a mai fogalmaink szerint az kicsit így távol áll tőlünk, viszont abban a korban ez egy nagyon találó volt, hiszen az, hogy mit jelent az, hogy tekintetes. Nyilván, hogyha kézbe vesszük a regényt, nem kell túl sok oldalt olvasni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy honnan is jött ez a tekintetes szó, hiszen a műben többször visszatérő motívum az, hogy a főszereplőt Budapesten nagyságos úrnak hívják, és ő mindig kijavítja, hogy tekintetes. Ugye ő a saját lakhelyén, ő csak tekintetes úr volt. Nyilván ma ennek már nincs túl nagy jelentősége, de abban a korban neki, mint egy vidéki embernek ez fontos volt, mert hogy ő nem volt nagyságos, ő nem volt méltóságos, ő magát csak egy egyszerű tekintetesnek tartotta, hiszen ő egy földbirtokos, tekintetes ember volt.
Tehát akkor a tekintetes szó az egy tisztséget jelöl? Titulust?
Megtiszteltetést. Erre inkább azt mondanám, hogy megtiszteltetést. Tehát nyilván, hogy el tudjuk képzelni ezt a világot, hogy a 19. század második felében, 19. század második, vagy 19. század végén, azért a Magyarországon élő lakosságnak a jelentős része egyszerű földműves ember volt. Nyilván itt már a jobbágy felszabadítás utáni időszakban járunk, de akkor is a lakosság sokkal nagyobb része volt egyszerű paraszt, mint akik mondjuk azt, hogy ma azt mondanánk, hogy a felső 10 000-be tartozó emberek. Ez kicsit azért furcsa, vagy azért félrevezető, hiszen a történelmet általában inkább a nagyokról írják, inkább a nemesekről, tehát sokkal többször találkozunk olyan munkákkal, akik mondjuk nemesi családokról írnak, bárókról, grófokról, viszont nagyon kevés könyv van, ami tényleg az ilyen egyszerű emberekről szól, ez majd ugye az első világháború utáni ennek az úgymond szociográfiai időszakában lesz majd jelentősége. Előtte nem nagyon látunk olyat, hogy akár a magyar irodalomban valaki ennyire ezzel a kisemberek problémáival, kisemberek mindennapjaival foglalkozna. És Gárdonyinak ez ebben a művében is, illetve más regényeiben is egy visszatérő motivum, hogy az egyszerű emberekkel foglalkozik, és hogy az egyszerű emberek hogy élték meg az adott társadalmi változást, amit mondjuk felül valaki kitalált, és hogy az hogy csapódott le az emberek életében, az emberek mindennapjaiban. Szerintem erre is egy nagyon jó példa lehet ez a regény, illetve hogyha belegondolunk, ugye nyilván úgy tanuljuk, úgy tanítják, hogy 1890 után ugye a második ipari forradalom azért Magyarországon is nyomot hagyott. Nyilván itt a kapitalizmus megjelenése azért teljes mértékben megváltoztatta az akkori életformát. Tehát az akkori társadalmi rend, mintha megbomlott volna, vagy inkább átalakult. Nyilván mondhatnánk azt, hogy Gárdony elég kritikus volt így a városiakkal szemben. Nyilván ez is nézőpont kérdés, ugye az életének nagyobbik részét nem nagyvárosban élte, ő is sokkal jobban szerette a vidéki életet. Ugye itt vagyunk Egerben, tudjuk, hogy azért sok évet élt Egerbe, de azért, ha megnézzük, hogy hol van a Gárdonyi ház, azért az abban az időszakban, mondjuk azt, hogy a városnak a falusias részén helyezkedett el, tehát ez egy ilyen csendes, nyugodt kis házikó volt, és abszolút nem egy városias jellegű ház volt, és hogyha megnézzük így azokat a regényeket, amik tényleg ilyen társadalmi regények, ilyen társadalmi korrajzok, ott hasonló házakat ír le, hasonló házaknak a berendezését, tehát ő egy olyan életet írt le mindig, mint amilyenben ő élt. Tehát ő minthogyha így saját magáról, saját maga által megtapasztalt életutakról írna. Szerintem, amit ő hallott, amit olvasott, amit látott, valakinek a történetét, ő ezt mind megírta. Nem tudom, de feltételezem, hogy az öreg tekintetes mögött is valószínűleg volt neki egy konkrét személy, akiről ezt így mintázta. De nyilván ez nem egy ilyen egyedi élet, amit ő bemutat, hanem egy sokkal inkább ebben az időszakban szerintem egyre gyakrabban előforduló jelenség, amit a műben majd látunk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, melyben Gárdonyi Gézát hozzuk közelebb hallgatóinkhoz. A legizgalmasabb része egy könyvajánló műsornak az, hogyha végre a címen túl és egy kicsi bevezetőn túl ki is nyitjuk a könyvet. Na nyissuk ki Gárdonyinak ezt a művét is, az öreg tekintetest, miről szól, téged miért fogott meg a mű?
Ez egy igazi lélekrajzi leírás, nem szándékosan, de hasonlítható Szabó Magdának a Pilátusához. Abban csak ugye az a nagy különbség, hogy ott egy nő volt a főszereplő, itt meg egy férfi. Nyilván, mivel Gárdonyi hamarabb megírta ezt, ezért ez az előfutára Szabó Magdának, és nem fordítva, semmi tudatosság nem volt most abban, hogy ez pont ezután jött, most így a beszélgetésünk során, de miről is szól? Egy Csurgó Károly nevezetű ember vidékről, a Duna mellékről felköltözött Budapestre a lányához. Ő vidéken élt 77 éves koráig, 77 éves korában ugye már egyedül élt, meghalt a felesége, és eladta a birtokát, és felköltözött a lányához Budapestre, akinek a férje egy orvos volt. Hogy a mű legelején, hogyha kinyitjuk a könyvet, látunk egy olyan nevet, hogy dr. Tardi Imre. Ki is az a dr. Tardi Imre? Ő Csurgó Károlynak a veje, az ő felesége Csurgó Károly lánya, aki magához fogadta az édesapját. Nyilván nem csak úgy fogadta magához az édesapját, hanem az édesapja a birtokot eladta otthon, a házat nem. A házát nem adta el, ezzel meg is lepődtek, hogy miért nem adta el, azért nem adta el, mert azt mondta, hogy az, hogy az ő házában nem az ő leszármazottjai laknak, ilyenek is, nem az ő rokonai, ő azt nem tudná elviselni. És ezt úgy megtartotta magának, annak akkoriban mondjuk 5000 korona volt az értéke, a birtok meg úgy emlékszem, hogy 25000 koronát ért. És ezt a pénzt odaadta a lányának, aki ugye átadta a férjének. A regény elején már megtudtuk egyből, hogy szerencsejátékos. Nyilván ebben majd bonyodalmak lesznek később, A terv az az volt, hogy az orvos feje majd egy szanatóriumot fog építeni Budapesten, ahol gyógyítja az embereket. És amikor megérkezik Csurgó Károly Budapestre, akkor az első jelenet, amit a könyvből megismerünk, az az, hogy hogy is működik egy budapesti városi rendelő. Nyilván itt nagyon sok beteg meglátogatta az orvost, szegény emberek is, tehetősebbek is. Nagyon gyorsan mentek ezek az orvosi vizsgálatok, főleg a szegényebb emberek esetében, hiszen ők ugye nem tudták honorálni ezt. A tehetősebb embereket azért már jobban megvizsgált. A regény elején bele is futunk egy olyan esetbe, hogy ott állt egy szegény órásné, aki beteg volt, és nem akarta fogadni ez a tardímre. És akkor Csurgó Károly úgy döntött, hogy ő a maga kis egyszerűségével, hát ő is tudja kezelni a különféle betegségeket, és akkor mondta, hogy majd átveszi ezt a páciást. Ennek csak azért van jelentősége a történetben, mert majd később Csurgó Károly fogja tartani a kapcsolatot ezzel az órásnővel, és fogja támogatni őt is, illetve majd a halála után a gyermekeit is. Most ezzel nem árulom el a történetnek a csattanóját, hiszen a könyvnek eléggé az elején kiderül az, hogy már megjósolják azt, hogy meg fog halni ez az órásné, aki nagyon beteg volt, és nyilván egy nagyon egyszerű családból származik, szegény nő, akinek ugye a férje meghalt, és az ő példáján keresztül nagyon jól bemutatja azt, hogy a század elején hogy is élt Budapesten a mély szegénység, és ez milyen nagy kontrasztba állítható a tehetősebb nagypolgári életet élő emberekkel. Csurgó Károly megérkezik Budapestre, a család szívesen fogadja, nyilván a pénzt elvették tőle, és megbeszélték, hogyha lesz valami kiadás, akkor természetesen támogatják, és utána majd nyilván együtt fognak élni. Aztán másnap kezdődtek is a problémák, hiszen Csurgó Károly, ahogy megszokta vidéken, korán kelt. Ugye a budapesti polgári családban nem voltak hozzászokva az, hogy hajnalok hajnalán felkelni, már ebből is félreértések lettek, aztán utána elment a városba, hogy szétnézzen. Úgyhogy nyilván egy vidéki tekintetes úr mindenkinek köszön, mindenkivel beszélget. Meglepődött azon, hogy Budapesten senki nem foglalkozik azzal, hogy ő köszön. Aztán bement egy kávézóba, ahol megismerkedett a pincérrel, baráti viszonyba elegyedett a pincérrel, nyilván ez is egy meglepő dolog volt. Hát hosszú órákon keresztül bolyongott a városba, ahol nagyon sok, mondjuk azt, arctalan emberrel találkozott, azt se tudta pontosan, hogy hol lakik, így csak órákkal később tért haza, otthon már mindenki aggódott ért, hogy mégis hová tűnt a városba, elmondta, hogy hát lényegében kirándult, szétnézett, villamosozott, megismerkedett emberekkel, ezt a családja nem nézte jó szemmel, hiszen a budapesti polgári élet az nem erről szólt. Gárdonyi megfogalmazásában, hogyha más műveit is nézzük, nagyon fontos az, hogy az arc az mit fejez ki. Fel is írtam magamnak ide egy mondatot, hogy még jobban érzékeltessük, hogy Gárdonyi mit is értett az alatt, hogy Budapesten az emberek csak úgy mennek, és nem foglalkoznak a másikkal. Tehát lényegében, hogy magyarázza azt, hogy az emberek önzők és kevésbé foglalkoznak a másikkal. Ellentétben azzal, mondjuk vidéken, hogy él Csurgó Károly. A fővárosban az arc csak fejdísz, cégtábla. Vidéken ott ül a lélek is az emberek arcán. Szerintem ez egy nagyon fontos mondata a regényben, hogy megértsük azt, hogy miért probléma az öreg úrnak az, hogy ilyenek a városiak, hiszen ugye ő 77 évesen került fel Budapestre. A 77 év alatt megszokott egy életformát, megszokta azt, hogy mindenkit ismer, megszokta azt, hogy viszonyulnak hozzá az emberek, megszokta azt, hogy ha ő jó másokkal, akkor a mások is jók vele, tehát hogy lényegében jobbá lehet tenni a világot. És Budapesten ennek pont az ellenkezőjét tapasztalta meg, ahol furcsán néztek rá, hogy ő miért akar valakinek pénzt adni, miért támogatja a szegényeket, miért akarja eltemettetni az úgymond ő betegét. Nagyon sok kritikát kapott ezzel kapcsolatban a családban. De a regény további fejezeteiben láthatjuk azt, hogy milyen problémák voltak itt az együttélés során. Például ilyen egyszerű dolgokra, ha gondolunk, hogy az öreg úr pipázott. Budapesten ebben az időszakban már nem pipáztak. Dohányoztak, szivaroztak, de pipázni nem pipáztak, hiszen az füsttel jár, kosszal jár. És ugye, ha belegondolunk, az 1900-as évek elején hogy nézett ki ez a budapesti polgári élet? Díszes szalonok voltak, egyébként nagyon jó leírást is ad arról, hogy milyen szalont készített Tardi Imréné is, illetve a Tardi Imrének a nagynénje, aki szintén velük élt. Mennyire fontos volt az, hogy mit mutatnak másoknak? Mennyire fontos volt az, hogy a reprezentáció? Mindegy, hogy élnek? Mindegy, hogy a férjem már a vagyonunknak a jelentős részét eljátszotta, de nagyon sokat számít az, hogy mit mutatunk. Tehát az, hogy mi van az arc mögött, az Gárdonyi leírásában nekik nem számított, de az öreg úrnak meg pont ez volt a lényeg. És utána egy szépen lépésről lépésre lehet látni azt, hogy hogyan próbáltak mégis együtt élni, hogyan próbálták megoldani ezeket a konfliktusokat. Nyilván úgy, hogy egy kicsit távolabb költöztették maguktól, ez azt jelenti távolabb, hogy néhány szinttel feljebb. Hogyha a hallgatók nem tudom mennyire ismerik a budapesti polgári házaknak a kialakítását, ugye például a nagykörúti polgári vagy bérházak, ugye azok az 1880-as, 90-es években épültek ki, és akkor ugye úgy nézett ki egy ilyen ház, hogy az első emeleten éltek a legtehetősebbek, hogy ott vannak az erkélyek, ott élték ezeket a polgári életet, tehát hogy ott voltak a nagy szalonok, ott voltak a díszes ebédlők, stb. És hogyha egyre feljebb megyünk egy házban, annál szegényebb, kevésbé tehetős emberek éltek, és az öreg úrnak lényegében a padlásszobát bérelték ki, ami ugye már legfelül volt, mondván, hogy ott nem zavar senkit, hogy korán kell, nem zavar senkit, hogy ha mondjuk esetleg hangos, vagy pipázik, hiszen ott nem zavarja másokat. Az öreg úr egyre kedvtelenebb lett. Nyilván utána még más egyéb dolgok is, mint az anyagiak, hogy elfogyott a pénze, aztán egyre kevesebb pénzt adtak neki, nem értették az ő jótékonykodásait, nem értették meg azt, hogy ő miért úgy él, ahogy, és elvárták tőle azt, hogy változtasson azon az életen, amit egész életében élt. És például erre egy jó példa lehet az is, hogy hát ugye az öreg úrnak, amikor tartottak egy ilyen úgymond estét, akkor mit vegyen fel? Ugye az öreg úr mondta, hogy neki ott van az Attila ruhája, ami ugye nyilván ebben az időszakban, a vidéki világban még a díszruhához, tehát a díszruhát jelentette. És erre azt mondta a lánya, hogy hát ez már nem divat, hogyha így a mai fogalmaink szerint nézzük, és el kell menni egy szabóhoz, ahol csinálnak neki majd egy szép öltönyt. És felírtam ide egy párbeszédet, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy itt milyen konfliktus volt a fiatalok és az idősek között, és pontosabban nem is azt mondanám, hogy konfliktus, hanem mennyire más volt az életszemlélet, és mennyire más világban éltek. Azt mondta a lánya, hogy de édesapám, fakad ki már türelmetlenség hangján a doktorné. Ki jár ma Attilában? Igazán nem lát senkit. Az utolsó fővárosi Attila rég bent van már a múzeumban. Aztán erre az öreg úr kesztelenül szipákolt. Bizony hiba, mondotta nyugodtan. Ma az Attilát teszik be a múzeumba, holnap meg az utolsó magyart. Na szervusztok! Próbált így a konfliktusnak így a végére járni. Nyilván nem sikerült neki, mert mégis elvitték a szabóhoz, elvették tőle, tehát nem engedték, hogy viselje az ő otthoni díszes ruháját, hiszen Budapesten már senki nem jár ilyenbe. És ezek is, meg ahogy bentak, viselkedtek vele, sokszor nem szándékosan, hanem így az együttélésből, a világszemléletből adódó konfliktusok miatt, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy nem csak keftelen volt, hanem egyre boldogtalanabbá vált. Tehát ez az ő boldogtalansága áthatja az egész regényt, és sokszor megható pillanatok vannak benne, hogy hogy írja le, hogy mennyire kilátástalanná vált az ő élete, aki otthon egy tekintetes volt. Rá otthon felnéztek az emberek. Megvolt neki a tisztelete, tehát hogy az, hogy tekintetes, ugye amit beszéltünk az elején, hogy egy tiszteletben álló ember volt a saját falujában, Budapesten pedig egy egyszerű ember, aki ugyanúgy utazik, ugyanúgy sétál, mint a többiek, és senki nem tudja, hogy ő ki. Tehát amit erre korábban utaltam, hogy az arctalanság Budapesten, még ő is egy arctalan ember volt, annak ellenére, hogy benne volt a jóság, és mindenkinek segíteni akart.
Mi az üzenete a műnek? Mert azt gondolom, hogy Gárdonyi művei a mai napig tanítanak minket.
Így van, mai napig tanítanak. Hasonlóan, mint amit ugye Szabó Magdánál beszéltünk, itt is elmondható az, hogy igazából ez a mai korunkban is egy probléma, amit Gárdonyi akkor leír, mint társadalmi jelenség, hiszen ma is a generációk közötti együttélés nagyon sokszor problémába ütközik. Manapság is kontrasztok azok nagyon jelen vannak így a társadalmunkban, itt a szegénység, a gazdagság, a jóság, az önzőség. Hasonló értékek mentén éljük az életünket, mint amit Gárdonyi próbált így elénk tárni. Hasonlóan megfontolandó az, hogy hogyan viszonyulunk mondjuk az idősekhez. Nyilván az, hogy mi élünk egy életet, ők éltek egy életet, hogy ezt a kétféle életet hogy lehet mondjuk azt, hogy egymás mellé tenni. ha egyáltalán lehet egymás mellé tenni, hiszen hát azért 77 év az egy hosszú idő. 77 évig, hogyha valaki megszokott valamit, utána nagyon nehéz változtatni. Ez manapság is szerintem teljes mértékben így van. Abban a világban meg még inkább ez volt, hiszen amit mondtam, ez pont az az időszak, amikor nagyon megváltozott a világ. Igazából mondhatjuk azt, hogy ha Gárdonyinak elolvassuk az Öreg tekintetes című munkáját, akkor sokat tanulhatunk belőle, hogy hogyan legyünk jobbak, hogy hogyan próbáljuk meg jobbá tenni így másoknak az életét. Sokkal érzékenyebbnek kell lennünk így a mások problémáira. És hogy tudjuk észrevenni azt, hogy mi játszódik le a másikban, még akkor is, hogy esetleg nem mondja ki. Hiszen Gárdonyi főszereplője is nem mondta ki, mi a problémája, de környezete, mintha nem vett volna róla tudomást, hogy neki gondjai vannak. És ha látták volna, hogy gondja van, akkor lehet, hogy nem az lett volna a történet vége, ami. Egyébként az is egy nagyon találó, hogy Gárdonyi ezt az egészet hogy zárja le. Szabó Magdához visszatérve, ő sem akart ítéletet mondani. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy Gárdonyi ezt így leírja, mint egy társadalomkritika, de igazából nem ítéli el őket, hanem egy ilyen befejezetlenné, tehát befejezetlenként zárja le az egészet. Én erre azt mondanám.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Gárdonyi Géza, az Öreg tekintetes című